Folytatnám, mert nagyjából eljutottunk a reneszánszig. Tehát ugye a kérdés az végsősoron az, hogy akkor, amikor az ember a művészet szociológiájával foglalkozik, akkor érdemes tisztázni azt, hogy mi a szociológia és mi a művészet, és én nagyjából most kezdtem azzal, hogy mi a művészet. És a kérdés az, hogy amennyiben azt látjuk, hogy a művészet fogalmának a kialakulásának a történetét vizsgálva, hogy mikor mit tekintettek művészetnek, mit tekintettek a művészethez tartozónak, az maga is változó. És az a művészet fogalom, amelyet többé-kevésbé készen kapunk, magától értetődőnek tekintünk, úgy gondolunk, hogy valami a világban létezőnek a fogalmi leképezése, az a 18. század közepére, vége felé kristályosodik ki. Igazán az jelzi számunkra azt is, hogy azok a lehetséges szemléletmódok, viszonyok, amelyekkel a számunkra műalkotásnak tűnő tárgyakat szemlélték, olvasták, használták a korábbi időszakokban, azok bizony maguk is történetileg létrejöttek, változók, tehát mondjuk arra mindenképpen szükségünk benne, hogy kialakítsunk egy képzetet magunknak arról, hogy teszem a 15. században a Firenzében, vagy a 10. században Otto udvarában, vagy a 18. század elején Párizsban, a szalonkiállítások idején voltak éppen, mit vártak el bizonyos művészetinek tekintett tárgyaktól, mit vártak el a drámától, az operától, a festményektől, a szobroktól, és hogy milyen átalakuláson megy végbe a művészethez való viszony, a művészet szemlélet, a művészet befogadásának, a műélvezetnek a módja akkor, amikor kialakul egy egységes művészet fogalom, amelynek mintegy különböző manifestációi, megnyilvánulási formái az egyes művészeti ágak. A múlt alkalommal nagyjából eljutottam a reneszánszig, amikor arról volt szó, hogy a hét szabad művészetnek a késő antikvitásból örökölt és a középkorban is végig fenntartott fogalma, az hogyan alakul át a reneszánsz idején éppen a humanisták tevékenységének a hatására a studia humanitatissa, tehát a tulajdonképpen a humán tudományok, az emberi dolgok tanulmányozásává. Ezzel párhuzamos a költészetnek a növekvő presztízse, amit azután elég hamar a 15. század végéről, 16. század elejétől a gombamódra szaporodó költészeti akadémiáknak a létrehozása követ. Amikor már kialakultak a költészeti akadémiák, akkor szép lassan a képzőművészet is elkezd a nyomában fellépni, azzal az igénnyel, hogy maga is a szabad művészetek közé tartozik, és mind ilyen akadémiai státuszra és akadémiai típusú tudományos művelésre méltó. És az első képzőművészet, mi azt mondanám képzőművészeti akadémiát, nem más, mint Giorgio Vasari hozta létre, vagy legalábbis az ő hathatós közreműködésével jött létre Firenzében az Accademia del Disegno, tehát a rajz akadémiája 1563-ban. Most ez egy elég jelentős lépés. Vasari maga a híres művészek életrajzában már három fő művészeti ághoz tartozó híres embereknek az életrajzát írja meg, úgy, mint festőkét, szobrászokét és építészekét. És ezt a három fajta művészeti tevékenységet fogja össze az Arte del Disegno, a rajznak a művészetei címen, névvel. Most a kérdés az, hogy mi indokolja ezt a fajta együtt gondolkodást a rajz művészeteiről, amikor tudjuk azt, hogy ugyanebben az időben, még abban a céhes szervezetben, amely Firenzében nem csak az iparűzésnek a módját szervezte, hanem valójában magának a városnak a politikai igazgatási rendjének is a bázisa volt, tehát ezek a bizonyos céhek úgy szerveződtek, hogy a festők például együtt voltak a patikusokkal, egyszerűen azért, mert a kiinduló pontot az alapanyag jelentette, tehát hogy az alapanyagok tekintetében a patikusok és a festők viszonylag hasonló módon porokat használnak, kevernek össze, és alakítanak át kenhető anyagokká például, de ugyanígy azt lehet látni azt, hogy ugyanebben a cégbe tartoznak természetesen együtt a kelmefestők is, és a táblakép vagy freskófestők is, hogy az építészek azok a kőművesekkel és a szobrászokkal kerülnek ilyen módon egy cégbe, kézműves cégbe, viszont a rajz művészeteiként való együttes gondolkodás mondjuk így a képzőművészetről és az építészetről egy nagyon érdekes elméleti hátteret feltételez. Ez pedig egy olyan elméleti háttér, amely nagyon is szorosan kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, amiről már szó volt, hogy milyen tevékenységek tekinthetők méltónak egy szabad emberhez. Méltónak egy szabad emberhez az a tevékenység tekinthető, erről már sok szó volt, amelynek a célja önmagában van, amely olyan tevékenység másodszorban, amely nem egyenlőtlenül, hanem harmonikusan fejleszti az egyén valamennyi képességét. Vagyis nagyjából azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy a művészeti tevékenységnek a társadalmi megbecsültsége, presztízse, elismertsége nőjön, az volt szükséges, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon benne a szellemi, a nem manuális, a nem kézműves komponens, és éppen a 18, a rajz volt az a mozzanat, aminek a hangsúlyozása lehetővé tette alapvetően szellemi munkáként való beállítását mind a festészetnek, mind a szobrászatnak, és hát különösen az építészetnek. Az építészet a geometria kiskapuján keresztül nagyjából elég sikerrel tudta magát a szabad művészetek közé emeltetni, ez jóval nehezebben ment a képzőművészeteknek, ahol éppen ezért vált hihetetlen fontossá a rajz, amely az ideának, az ihletett gondolatnak az első rögzítése. Ebben az értelemben, hogyha Platón például ennyi szóval megvetéssel szól az utánzó művészetekről, amelyek az idea képmásának a képmását készítik el, akkor a rajz, amely legközvetlenebbül van az ihletett ideához, mindenképpen magasabb rendűnek bizonyul, mint maga a kész, kivitelezett műalkotás, ami már hát mégiscsak kézi munkát igényel. Ezzel összefüggésben indul meg az a folyamat, amelynek éppen Vazarinál vagyunk tanulni, akik elkezdik gyűjteni a rajzokat. Tehát a rajzok, a vázlatok, amelyek korábban esetleg az egyes műhelyeken belül mintaként szolgáltak, illetve magában a tanulási folyamatban, a mesterség elsajátításának a folyamatában másolás összefüggésében fontosak voltak, maga a rajz válik a művészi ihletet tehetsége bizonyítékává, és önértéket kezd nyerni, tehát a rajzokat is elkezdik gyűjteni, mint amelyek különösen ékeszóló bizonyítékai és lenyomatai a művész ihletet szellemi tevékenységének. Az Accademia del Disegno, vagy általában ez a bizonyos új típusú intézmény, amit képzőművészeti akadémiának nevezhetünk, ez részben versenyre is kell a céhekkel abban az értelemben, hogy valamilyen fajta rendszerezett oktatást, művészeti oktatást is nyújt. Azon kívül azonban nagy hangsúlyt fektet a tudományok művelésére, tehát annak a hangsúlyozására, amit már Vitruviusnál is lehet látni, mikor felsorolja, hogy mi mindenhez kell értenie az építésznek. Ugyanígy a képzőművészet is akkor méltó akadémiai státuszra, ha a tudományokkal foglalkozik, és a tudományok közül itt nyilvánvalóan elsősorban az anatómiáról és a geometriáról van szó, és ehhez társul még egy kifejezetten elméleti jellegű tevékenység, ami a művészet, tehát mondjuk a festészet és szobrászat általános céljairól, az értékítéletnek a szempontjairól való elméleti gondolkodás. A művészet elméleti gondolkodás voltaképpen mire támaszkodott? Azt gondolom, azért volt érdemes viszonylag részletesen beszélni arról, hogy az antik autorok miket is mondanak a az egyes művészeti ágakról, mert akkor kézzelfoghatóvá válik, hogy melyek azok a források, melyek azok a darabkák tulajdonképpen, félmondatok, vagy egészen másra vonatkozó szövegrészletek, amelyeket nagyon ügyenesen kombinálva fokozatosan létre lehetett hozni a különböző művészeti ágaknak az elméletét. Ha egyáltalán van antik művészetelmélet, akkor pontosabban van poétika és van retorika, és a poétikai és retorikai elveknek egy sajátos applikációjával, átvitelével, alkalmazásával van dolgunk akkor, amikor a képzőművészettel kapcsolatban elméleti tételeket próbálnak megfogalmazni. Ezt említettem a múltkor, hogy itt például kulcs szerepe van az ut pictura poesis elvének, tehát a Horatius Ars poetikájában található félmondatnak, vagy egy hasonlatnak, ahol azt mondja Horatius, ahogyan a festők, úgy a költők is, így és így ezt és ezt csinálnak. Vagyis az a lehetőség, hogy a költészetet és a festészetet párhuzamba lehet állítani, egymással össze lehet hasonlítani. Ez az ut pictura poesis elvet gyakorlatilag megfordítják, és azt mondják, hogy ahogyan a költészet, úgy a festészet is, tehát fokozatosan elkezdik alkalmazni, átértelmezve természetesen a poétikai elveket a festészetre. Tehát, hogy az, hogy mi a festészet, mik az alkotó elemei, hogyan épül fel, mit jelent a kompozíció, mi a kompozíciónak és a színnek, mi az alakoknak és a háttérnek a viszonya, mi a perspektivikus szerkesztésnek a jelentősége, mindezeket a már a festészet fejlődése során kialakult gyakorlati ismereteket és rutinokat szinte megpróbálják elméletileg újrafogalmazni azon a nyelven, ami az antik hagyományból örökölt művészet elmélet jelent. Már csak azért is, mert a költészetnek magának eleve nagyobb a presztízse, és ez a presztízse az, amit a képzőművészet meg szeretne közelíteni. Ennek eredménye azután az, hogy a művészet elméleti irodalom a 16. század végétől egészen a 18. század végéig traktátusok, didaktikus versek és hasonló művek tömegét hozza létre, amelyek mind-mind a festészet és a költészet párhuzamosságával foglalkoznak, egészen addig, amíg azután eljutunk például Lessing Laukonyához, amely nagyjából ezt a hagyományt folytatja, vagy erre a hagyományra reflektál olyan módon, hogy most már nem csak a hasonlóságok az érdekesek, hanem a különbségek is fontosak lesznek. Tehát annak a kidolgozása, hogy rendben van, hogy nagyon sok párhuzamos és hasonló vonása van a festészetnek és a költészetnek, vagy mondjuk így a festészet, szobrászatnak és a költészetnek, de mik a különbségek? Melyek azok a kritériumok, amelyek alapján egyértelműen különböző a céljuk, a rendeltetésük, a látásmódjuk, az a tárterület, amelyet egyáltalán megjeleníthetnek, illetve az a mód, ahogyan ez a megjelenítés történhet. Lessing itt egy nagyon érdekes, ilyen határ megvonó stratégiát művel, tehát voltak éppen a képzőművészetnek, elsősorban a festészetnek és a szobrászatnak egy nagyon tudatos korlátozása. A működési terepének a behatárolása a célja, tehát mintegy tiltó táblákat állít fel arra vonatkozóan, hogy mi az, ami nem méltó, nem ildomos, nem erkölcsös, nem megfelelő, nem igazolható, mint a képzőművészeti ábrázolás tárgya. Ez a fajta összehasonlítás, amely nem az általános elvek kidolgozása érdekében von párhuzamokat, hanem az egymással összehasonlított tevékenységi területek különbségeit próbálja hangsúlyozni. Ennek is van természetesen egy hagyománya, még egyhozzá egy olyan hagyománya, amely igen sokáig él. A középkori egyetemeken, tehát akár Bolognában, akár Párizsban, alapvetően a medicina és a jog hallgatóinak a vetélkedése arra vonatkozóan, hogy a két disziplína közül melyik az, amelyiket nagyobb megbecsülés illet meg, És ez az a hagyomány, amely egészen még Kantnak a Der Schreiter Fakultéten, tehát a Fakultások Viszálya című írásának is az alapszerkezetét megadja. Az a fajta összehasonlítás, amely folytonosan azt arra figyel, hogy bizonyos közös ismérvek tekintetében melyik kiválóbb a másiknál, ez alapozott meg egy olyan sajátos irodalmi műfajt, amit ugye paragóninak neveztek. A paragóne, ez a bizonyos vetélkedése a tudományoknak, vagy művészeteknek, most már nem mondom többször, hogy ugye itt még különbségtétel nincs. A paragónénak a klasszikus, legjobban kidolgozott példája, az magyarul is olvasható, méghozzá Leonardónak a festészeti traktátusában, amely magyarul is hozzáférhető, tehát Leonardo a festészetről címmel, ennek a halála után kiadott kézirat halmazból lett összeállítva a halála után ez a kódex, és ennek az első teljesen kidolgozott fejezete az a művészetek vetélkedéséről szól, ahol is ugye Leonardo saját, nyilván vagy mindenki a saját maga által leginkább kedvelt művészeti ágnak fognak nyújtani a pálmát, és annak ellenére, hogy a Leonardo maga, amikor például Milánóban udvari szolgálatra jelentkezik, akkor nagy hangsúlyt fektet az építészi tudására, a hadmérnöki tudására, a lantjátékosi tehetségére, és minden járulékosan említi meg azt, hogy természetesen a festészethez és a szobrászathoz is ért. Ebben a művészetek vetélkedésében egyértelműen a festészet kerül ki győztesen. Az érdekes nem is az, hogy ki lett az első, hanem az, hogy milyen szempontok szerint hasonlítja össze Leonardo az egyes művészeti ágakat, tehát alapvetően a költészetet a festészettel, a festészetet a költészettel és a festészetet a szobrászattal. A konkrétsága, a képzelet világában kialakult tárgyak tökéletesebb megjelenítése miatt sikerül a festészetnek ugye maga alá gyűlnie a költészetet, amely ugye képtelen szimultán egyszerre rendelkezésünkre bocsátani az egész látványt és az egész történetet, hanem kénytelen vagyunk mindegy olvasni addig, amíg lassan kialakul szemünk előtt a kép. A szobrászattal szemben pedig két mozzanatot emel ki Leonardo, és mind a kettő a festészetnek a szellemi tevékenységét hangsúlyozza, szemben a szobrászat sokkal fizikaibb mi voltával. Tehát az egyik szempont az az, hogy a szobrászat azáltal, hogy végsősoron térbeli tárgyakat hoz létre, nem ura azoknak a fényárnyék viszonyoknak, amelyek a mondjuk a szobornak a látványát meghatározzák, hanem ebben az értelemben ki van szolgáltatva az anyagiság világának. A másik, még a festő ugye maga éppen a Leonardói híres sfumato technikával képe és a chiaroscuro módszerrel képes a fényeket és az árnyékokat a legmegfelelőbb módon úgy elhelyezni, hogy a saját világában értelmezi az ábrázolt tárgyiságokat. A másik szempont pedig egyértelműen az, hogy míg a szobrász ugye durva, poros, piszkos fizikai munkát végez, a festő az bíborba, bársonyba öltözötten, zenét hallgatva, szép ifjaktól körülvéve űzi a maga mesterségét. Ez egy olyan toposz, amely a regényes művész életrajzokig túlélt, nem tudom, hogy kinek volt szerencséje ezeket, mert itt nem tudja az ember a serdülő korában elkerülni. Volt egy Kőbezárt fájdalom című Michelangelo regény, például a Michelangelo életrajzi regény, amelynek az egyik kulcsjelenete pontosan az volt, hogy jön a szegény Michelangelo piszkosan, porosan, izzadtan, ugye a Dávid faragásából is szembe jön vele az utcán, ugye a kikent, kifent Leonardo a maga előkelő társaságával. Tehát ez a gondolat, hogy a művészetnek a minden inkább szellemi, minden kevésbé kézműves, manuális tevékenység, annál nagyobb a társadalmi presztízse, ez nagyon fontossá válik, és ez a gondolat az, ami azután éppen a rajznak a kitüntetését teszi lehetővé, a rajzét, ami
ugye nehéz fizikai munkát nem igényel, ráadásul nagyjából olyan távolságra van a kivitelezett műalkotástól, mint az idea az ő képmásától. Ez a fajta vetélkedés kultúra, ennek nagyon sok más megnyilvánulása is volt, tehát ez lehetőséget biztosított, kialakított egy műfajt. Nem csak egy irodalmi műfajt, hanem egy gondolkodási műfajt is, ahogy a különböző tevékenységeket össze lehet hasonlítani, és különbségeiket megállapítani. Ugyanilyen volt, ami rettenetesen kedvelt évszázadokon át, ugye Mars és Minerva vetélkedése, tehát a hadművészetnek és a tudományoknak a vetélkedése. De még egy nagyon érdekes, szintén a késő reneszánszban kialakuló mozzanat, ami szerepet játszik majd az általános művészet fogalom kialakulásában, ez az udvari ember kultúrája. A legismertebb dokumentum itt éppen a Baldassare Castiglione által írt Cortegiano, tehát az udvari ember, magyarul szintén olvasható valamelyik Zichy grófné fordításában még a 40-es évek elejéről. Nagyon szórakoztató. Az udvari ember, ami arról szól, hogy milyen fajta képességekkel, készségekkel, jártassággal, műveltséggel kell rendelkezni az udvari embernek, és ebben az udvari kultúra maga az, amiről Norbert Elias teljesen joggal azt mondta, hogy ez egy olyan társadalom, egy olyan kultúra volt az udvari társadalom, ahol a szabadidő eltöltésének, a fogyasztásnak a kultúráját kellett kidolgozni, hiszen magában az udvarban kizárólag olyan emberek vannak, akik látványosan semmilyen fajta folyamatos munkát vagy munkához fogható tevékenységet nem végeznek, és ugyanakkor rendszeresen viszonylag sok időt együtt töltenek, és ennek az együtt töltött időnek ki kell alakítani azokat a társas formáit, amelyek például biztosítják az érintkezéseknek egy olyan konfliktusmentességét, hogy mondjuk ne ugorjanak folyton egymás torkának, tehát alapvetően az agresszív késztetéseknek valamilyen levezetését, és ennek az agresszív késztetések levezetésének például egyik kiváló eszköze a mindenfajta játékoknak a kidolgozása, a testi és szellemi készségek, ügyességeknek a kifejlesztése és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeknek egy könnyed művelése, hiszen az udvari ember számára rettenetesen fontos, hogy ő munkát nem végez, aki már dolgozik, aki valamiben nagyon is elmélyül, ez fogja később, azután már a 17. században Molière-nél, ez már nagyon jól látszik, a megvető pedáns nevet kapni. Ugye a pedáns az, szemben a csiszolt udvari kultúrájú lényel, aki elolvassa azokat a vastag, végtelenül unalmas értekezéseket, és abból megpróbál valamilyen fajta általános elveket leszűrni, és ezeket úton útfélen alkalmazza. Ez kizárólag nevetségtárgya lehet az udvari ember szemében, akinek az egész kultúrájához, egész habitusához hozzátartozik a könnyedség, az erőfeszítésnek a hiánya, vagy legalábbis az erőfeszítésnek a nagyon is módszeres elleplezése, és az udvari embernek a megkívánt készségei közé tartozik nem csak az, hogy kiválóan tudjon hívni, hogy ügyesen tudjon társalogni, hanem magának a társalgásnak a módja és témája is. Ugye úgy kell társalogni, hogy biztosítani lehessen ennek a folyamatos, könnyed, kellemes, senkit nem sértő, senkit ki nem záró jellegét, ugyanakkor a társalgás maga nem lehet túlságosan lapos, tehát kell találni olyan témákat, amelyekhez mindenki hozzá tud szólni, és senkinél különösebb érzékenységeket nem sért, és például ebben az összefüggésben a művészetekről való ismeretek és ezeknek a fitoktatása vagy kicserélése egy igen adekvát témának tűnik az udvari ember számára, és azt lehet tenni, hogy ebben a kultúrában létrejön egy viszonylag homogenizált beszédmód zenéről, építészetről, festészetről, szobrászatról, költészetről, nem minthogyha ezeket a különböző tevékenységeket már ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásaként fognák fel, de minden esetre az a mód, ahogy beszélnek róluk, az elkezdi őket közelíteni egymáshoz. Tehát általában azt lehet észrevenni, hogy magának a művészet fogalomnak a kialakulásában a műértő, műélvező, ugye az eredeti jelentésében dilettáns és amatőr, ugye mind a kettő a műkedvelőt és a művészetet szeretőt jelenti. Tehát ebben az értelemben a dilettáns vagy amatőrnek a gondolkodás módja egy nagyon fontos, mondjuk itt áttalaja annak a szemléletmódnak, amely végsősorban elvezet azután egy egységes művészet fogalom kialakulásáig. Magának a művészet fogalomnak a kialakulásában a francia klasszikának, tehát mondjuk a 17. századi francia művészetnek és művészetelméletnek igen jelentős szerepe van. A 17. század első felében ugye virágzik az irodalomkritika, irodalomelmélet, poétika Franciaországban, de ez a fajta elméleti reflexió nem nagyon lép túl a költészet és az irodalom határán. Ami érdekes, hogy a zene és a költészet, a zene és az irodalom, a róluk való reflexió kezd egymáshoz közeledni, részben azért, mert ebben az időszakban igen gyakori az ad notam típusú versírás, amikor megadják, hogy minden ismert nótának a dallamára kell az adott verset énekelni, egyrészt másrészt az operának a kialakulása és hihetetlen népszerűsége folytán a zene és a költészet, a zene és a tánc területe kialakít egy olyan köztes szférát, ahol érdemes és érdekes lesz elgondolkodni azon, hogy ezek a különböző típusú tevékenységek hogyan is viszonyulnak egymáshoz. Itáliai példát követve megkezdődik az akadémia alapítás Franciaországban, és Franciaországban ugye mégiscsak egy abszolút uralkodó és az ő mindenható miniszterei által több-kevesebb sikerrel igazgatott országról van szó. Ez az akadémia alapítás, ez hihetetlen érdekesen és módszeresen történik. Kezdődik ugye az Académie Française-nek a létrehozásával, amit Richelieu hoz létre 1635-ben, és egyértelműen az olasz Accademia della Crusca mintájára. Ez még egy alapvetően irodalmi és tudományos akadémia. Ezt követi 1648-ban, már ugye ezt már Mazarin hozza létre, font után az Académie Royale de Peinture et Sculpture-nek a létrehozása, tehát a festészeti és szobrászati akadémiának a létrehozása, amelynek a modelljét a római ugye Szent Lukács Akadémia, hiszen Szent Lukács a festőknek a védőszentje, tehát az Accademia di San Luca Rómában jelenti a mintát, amelynek alapján létrehozzák a festészeti és szobrászati akadémiát. Erről majd később, amikor már inkább a művészekről és a művészek közönségéről lesz szó, akkor még sok szó fog esni, hogy éppen hogyan is működött ez a festészeti és szobrászati akadémia, és milyen viszonya volt a párizsi festőcéghez, és a festő céghel való folytonos rivalizálás milyen újfajta formáit hozta létre művészet és közönség viszonyának. Majd a Festészeti és Szobrászati Akadémia létrehozását követi a Római Francia Akadémiának a létrehozása, ami hát hihetetlenül fontos az egész francia festészet történetében, hiszen a 18. század közepétől kezdve általánossá válik az a gyakorlat, hogy évente vagy két évente nagy pályázatokat írnak ki az akadémia növendékei számára, és aki megszerzi az első díjat, az kapja a római ösztöndíjat, mondjuk ilyen nevezetes római ösztöndíjasság, majdnem minden francia festő, de hát mondjuk, mint mindenki is mondjuk Jacques-Louis David, vagy később Engel, akik a maguk pályáját ezekben a római években alapozzák meg igazán. De nem csak művészeti akadémiák jönnek létre, és nem csak a párizsi, hanem ami érdekes a francia fejlődésben az, hogy azután, ha volt már Richelieu és volt már Mazarin, akkor jön 1660 és 80 között Colbert, aki aztán mindenütt akadémiákat alapít, vidéki akadémiák tömegét egyfelől, másrészt tudományos akadémiát, tehát kifejezetten a természettudományok számára egy Académie des Sciences-ot, de létrehozza a Látványosságok Akadémiáját, a táncét is, ami nagyon fontos, a feliratok és medálok, tehát érmeknek az akadémiáját, az Építészeti Akadémiát, és így tovább. Az egésznek végső soron a célja mindenfajta tudományos és művészeti tevékenységnek, az állami szabályozásának és az ellenőrzésének a biztosítása, hogy ez mennyire fontos, ez abban is látszik, hogy a Francia Akadémia van, tehát a Festészeti és a Szobrászati Akadémián van valamelyes oktatás, de kezdetben ez nem igazán jelentős. Ami jelentős, az a művészet elméleti foglalatosság, tehát a művészetről való beszéd. Vannak az hát konferenciái, szóval ilyen gyűlései az akadémikusoknak, akik hát azért nagyon sokan nincsenek, tehát azért ez mégiscsak a Halhatatlanok Társasága, tehát mondjuk 20-an körül ülnek egy nagy asztal, és a művészetről beszélgetnek, és ennél természetesen a díszhely, a főhely Colbert illeti meg, aki igen gyakran maga is részt vesz ezeken a megbeszéléseken. A franciák szerencséje az, hogy a 17. századra van egy igazán nagy festőjük, ugye Poussin, és az akadémiai beszélgetések, vitáknak egy jelentős, kitüntetett témája éppen Poussin műveinek az elemzése. Tehát például a Manna csodájának elemzése, ahol próbálják értelmezni az olyan kérdéseket, hogy hogyan viszonyul a kép a szöveghez, tehát adott esetben az ótestamentumi hagyományhoz, az ótestamentumban olvasható szöveghez, milyen fajta sűrítéssel, milyen fajta kompozicionális átrendezéssel él a nagyobb hatás érdekében, melyek azok a gesztusok, arcjátékok, kifejező fiziognómiák, amelyeknek az ismerete lehetővé teszi az igazán nagy hatású műveknek a létrehozását, és így tovább, és így tovább. Ezzel ugye a magát az akadémián folyó, ugye ezeket a bizonyos konferenciákat, ezeket ki is adják, ezeknek a jegyzőkönyvét, és ezzel párhuzamosan elszaporodnak a művészet elméleti munkák, amelyek tovább erősítik ezt a művészetről való laikus gondolkodásnak a mozzánatát. Tehát már Fréard de Chambrénál, Roger de Pilnél eléggé természetes az, hogy ezeket a művészetelméleti traktátusokat nem elsősorban, sőt, egyáltalán nem a művésznek írják már. Tehát még egy hagyományos késő-középkori és reneszánsz traktátus számtalan gyakorlati recept jellegű szabályt tartalmaz, kezdve attól, hogy hogyan lehet a látást és a fantáziát fokozni. Mindenki ismer ezeket a híres példákat, hogy Leonardo azt tanácsolja, hogy nézzünk penészes falakat, és meg nézzük az eget és a felhőket, mert hogy micsoda alakokat látunk meg bennük, és hogy ez mennyire megmozgatja a kép, és fejleszti a képi fantáziát, hogy odáig, hogy hogyan kell a festékeket keverni, hogyan kell a levegő perspektívát megalkotni, és így tovább. Ez a fajta traktátusirodalom, ez a háttérbe szorul, és már a 17. századi francia művészetelméleti irodalom, főleg az a része, ami igazán híres, ismert és Európa szerte, tehát alapvetően elsősorban Németalföldön, Angliában, Németországban, fordításokban is terjed, és hát ilyen Dryden és nagyságú figurák fordítják ezt az irodalmat, tehát ez az irodalom elsősorban a műértőhöz szól. A műértőhöz, aki ebben az időben dilettántnak, vagy amatőrnek, vagy virtuózónak hívnak, aki kedvelésként, érdeklődéssel fordul a művészet felé, aki műveket vásárol, és már fölmerül egy ilyen gondolat is, hogy ne hagyja magát, hogy a művészet mindenfajta fontoskodó, rengeteg idegen terminus használó beszéddel megszédítsék őket, egészen világosan lehet tudni, hogy a festészetnek melyik az öt alkotó része, melyikben milyen módon szerezhető kiválóság, és még a kiválóságnak a kritériumai. Ez odáig elmegy például, hogy Roger de Pil fölállít, amit aztán mondjuk Jonathan Richardson, az angol szerző is átvesz, egy szabályos táblázatot, ahol ugye létezik a festészetnek az öt alkotó része, amelyek azok ilyenek, mint az invenció, a kompozíció, a figurák, a színek, és ezen alkotó részekben pontozni kell a művészeket, hogy ki mennyit ért el, hány pontot, a 20 pont a maximum, és hát ja, és ez nem egyszerűen a jelenkori művészekre vonatkozik, hanem voltak éppen magát a művészet történeti hagyományt kezdik el így feldolgozni, újraértelmezni, hogy ki hány pontot kap a különböző részeiben a festészetben. Raffaello jön kivétel soron győztesként. Azt hiszem, hogy azért mindenütt is, ha jól emlékszem, van, ahol ő is csak 18-19 pontokat kap, tehát még mindig ő az abszolút győztes. Most ezen ugye az ember úgy mosolyog, hogy hát mint a műkorcsolyázókat valahogy így pontozzák a festőket, de végső soron ez a művészet szemlélet, a reflektált művészet szemlélet, műélvezet kialakításának egy nagyon fontos és nagyon is hathatós útja volt, és nagyon érdekes az, ahogy mondjuk összefügg azokkal a vitákkal is, amelyek például épp a Francia Akadémián alakulnak ki a 17. században a puszenisták és rubenisták, tehát a puszenhívők és rubenshívők, avagy a kompozíció, a rajzhívei és a kolorit, a színek hívei között. Erre szoktuk azt mondani, hogy ez egy akadémikus vita. Hát valóban akadémiai vita volt, de hihetetlen nagy élességgel dúlt, és egy olyan konfliktusról, egy olyan szembenállásról volt szó, ahol a szembenállásnak az érdekessége ismét csak az, hogy magát a művészeti élményt bontja fel, amikor azt figyeli, hogy a kompozíciónak, az alakok elrendezésének, a magának a perspektívikus szerkesztésnek mi a szerepe például a művészeti élményben egyfelől, másfelől mi a szerepe a színeknek, az atmoszférának, a különleges színhatásoknak és színkeveréseknek. Egy olyan konfliktus vagy olyan különbségről van szó, amelyet már a 15. század végén, 16. század elején Firenze és Velence különbségében reflektál a művészeti elméleti irodalom, és ami aztán, mint Rubens hívők és Poussin hívők vitája megy végbe a Párizsi Akadémián. Tehát egyszerre történik a művészetek való párhuzamokban és különbségekben gondolkodásnak egy ilyen állandósulása, ami azt jelenti, hogy egyre több közös vonását fedezik fel ezeknek a tényleg diszparát tevékenységeknek, mert ugye első látásra, hogy mik a összefüggés lehet a között, hogy valaki lanton játszik, vagy a között, hogy egy templomot tervez, ez ugye nem közvetlenül belátható, annyira, hogy például a festészet elméletének az elmélyítése érdekében már nem csak a költészettől, tehát a poétikától, a költészet elmélettől próbálnak kölcsönözni, hanem egy komoly kísérletet bevág Poussin maga, amikor a zenei móduszoknak az elméletét próbálja alkalmazni a festészetre, hogy milyen lehetséges móduszok, vagyis ilyen tonalitások, hangulati, egységesítő eszközök állnak rendelkezésre a festőnek a képei létrehozásában. Az igazán érdekes és nagy fordulatot a művészetről való gondolkodásban a híres Querelle des Anciennes et Modernes, vagyis a régiek és újak vitájának a kirobbanása hozta. Ez pontosan ugye elindul 1667. január 27-én, amikor Charles Perrault a Francia Akadémia ülésén ténylegesen kirobbantja ezt a vitát. Charles Perraultról lehet különben magyarul is olvasni, aki, nem tudom, hogy volt-e valakinek kezében, Robert Danton nevű egészen kitűnő amerikai történésznek megjelent magyarul, az Akadémia kiadónál már legalább 15 éve egy ilyen kis könyve, két tanulmány van benne, az egyiknek az a címe, hogy a nagy macska mészárlás, a másik pedig a ludanyó meséi. Na most a Charles Perrault arról nevezetes többek között, hogy a ludanyó meséi című gyűjtemény, mesegyűjtemény, azt ő hozta létre, méghozzá úgy, hogy lejegyezte azokat a meséket, amelyeket a Dajka a gyermekeinek, az ő gyermekeinek, tehát a gyermekeinek a mesékeket. Egy példát ugye a Hamupipőke az Perótól ismert számunkra első változatában, tehát az első változata, van ugye a Grimm testvérekféle is. De azon kívül, hogy ezeket a meséket tényleg összegyűjtötte, igazából Perrault nem is annyira erről nevezetes, hanem magáról a, erről a bizonyos vitáról, ahol ugye végig az akadémiának egy abszolút megkérdőjelezhetetlen alapelve az, hogy a tudományok és művészetek, tehát ez a bizonyos egységes izé terén, az antik, az régiek, vagyis az ókori aktorok jelentik a mintát, a modellt, a tökéletességet, amelyeket utánozva, tehát az imitáció, illetve versengő imitáció, vagyis emuláció módszerével igyekeznek a maiak megközelíteni ahhoz, hogy, a, hogy minél nagyobb tökéletességet tegyenek szert a maguk művészetében, vagy a maguk tudományában. Ez az az elv, amelyet Perrault kikezd. És ez egy rettenetesen érdekes és tulajdonképpen meglepő fordulat. Ez egy vita eleinte, amit azzal indít Perrault, hogy nem igazán látható be, hogy miért lenne a mi haladott, csiszolt, kultivált korunkban az ókori szerzők műve továbbra is az egyetlen utánzandó és tökéletes példakép, és olyan példákat hoz fel, hogy a korunkban, 14. Lajos századában, nem véletlen, hogy ő írt is egy művet, 14. Lajos százada címe, 14. Lajos a napkirály századában, amikor már a csiszolt, kifinomult viselkedésnek a kultúráját mondhatjuk a magunkénak, akkor a homéroszi hősök viselkedése barbár, faragatlan, durva, képtelenek uralkodni az érzelmeiken, azért értelmes megnézni, hogy egy micsoda botrány csak egy Achilles, amikor Agamemnon elveszi tőle Briseiszt, a kedvenc rabnőjét, és így tovább, és így tovább. Tehát hogy a lényeg az, hogy egyszerűen a viselkedés lett más, mi már fejlettek, szóval többek vagyunk, különbek vagyunk, és ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy a régiek azok már nem tekinthetők feltétlenül, és minden értelemben példának. Ugye kialakul egy mérce, egy kritérium, és ezt hívnak úgy, hogy a bongó, a jó ízlés. Tehát a jó ízlés mércéinek, amely jó ízlés az nem egyszerűen a művészetre, hanem ugyanúgy, mint ma is használják a viselkedésre, az érintkezési formákra, a megjelenésre, a beszélgetések is módjára vonatkozik. Tehát a jó ízlés a bongó kritériumainak bizony nem felelnek meg a régiek. Ráadásul azt látjuk, hogy mi magunk sokkal többet tudunk bizonyos területeken, mint a régiek tudtak, és ezek a bizonyos területek, ez kifejezetten a 17. századi úgyis nevezett új tudományra vonatkozik, tehát alapvetően a mechanika és a csillagászat és a hajózás fejlődésére, vagyis hogy olyan tudásunk van, amely kiválóbb a régiekéknél, túlszárnyalta a régiekét. Most ezt viszonylag szerényen fogalmazzák meg eleinte, valahogy azon a módon, ahogy már a középkorban ugye Bernardus Sartre azt mondja, és ez egy toposszá válik, ami hát végigmegy, és Bacontól kezdve mindenütt mindenkinél megtalálható, hogy a régiek óriások voltak. Mégis törpék vagyunk. De mi mégis a régiek vállán állunk, és mint ilyenek messzebb látunk. Tehát az a gondolat, hogy messzebb látunk, többet tudunk, mint a régiek tudtak, és ebből szép fokozatosan eljutnak odáig, hogy igen, mert a tudásban, az ismeretekben van egy sajátos felhalmozódás, gyarapodnak az ismeretek, és voltak éppen ez a felismerés, hogy többet tudunk a filozófusnál, Arisztotelésznél, vezet el odáig, hogy kialakul éppen ebben a vitában, ebben a reflexióban a modernitásnak, önértelmezésének egyik kulcsfogalma, a haladásnak a fogalma. A haladás, ami azt jelenti, hogy a mérhetően, jól láthatóan egymásra épülnek, vagyis kumulálódnak az ismereteink. Ha ez a fogalom, amely itt ebben a vitában a 17. század végén alakul ki, ez az, amire azután az egész felvilágosító diskurzus nagy mértékben támaszkodik, hiszen a magának a felvilágosodásnak az alaptopozza ez a sötétség és a fény, majd a fény terjedése, ez egy egész régi és alapvetően egy teológiai kontextusból származik, és már Vasarinál a ugye híres festők és szobrászok életrajzában előjön az első fejezet, I primi lumi, az első fények, amikor Cimabue, Giotto és Duccio mintegy megújítják, újra felhozzák a sötétségből a művészeteket, a festészetet, de azután egy ilyen teljesen általános, ez az egész fénymetaforika teljesen általános elvévé válik a felvilágosodásnak, ami azután innen is meríti persze a nevét, és ez a fokozatosan terjedő világosságnak a képzete messze menően az ismeretek gyarapodásának és az ismeretek a tudományok terén, tehát haladásnak a gondolatára támaszkodik. Vagyis az odáig jut el Peró, hogy azt mondja, hogy a tudományban és a művészetben haladás van. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy a régiek képviselik az ifjúkort, a maga kirobbanó tehetségével, gazdagságával, invenciójával, de mi már tapasztaltabbak vagyunk, mi képviseljük a felnőtt kornak a tapasztalatát, tehát egy sajátos tökéletesedési folyamat az, ami végbe megy. Most nyilvánvaló, hogy kicsit problematikus akkor, amikor az ifjúkor és a felnőttkor analógiájára gondolkodnak a történelmi fejlődésről, mert akkor valahogy ott tartunk már majdnem mint Hegelnél, hogy rendben van, akkor volt az ifjúkor, és akkor most itt vagyunk felnőtten, és akkor itt van a történelem vége. Ugye ez az egyik probléma. Amely problémát ugye nagyon sok módon reflektálnak, erre még vissza szeretnék térni, hogy voltak éppen ez a haladás gondolat, ami itt megfogalmazódik először, ez még nagyon is közel áll egy ciklikus történelemképhez, egy olyan történelemképhez, ami úgy gondolja, hogy folytonosan van újabb és újabb ifjúkora, majd felnőttkora az emberiségnek, ezt egy újabb barbárság követi, amelyből ismét, mint egy főnixként feltámad az emberi tudás és művelődés. Hát ennek a gondolatnak már a 18. század első felében, tehát elég későn, ugye a klasszikus megfogalmazása éppen Giambattista Vico-nak az új tudománya, ugye a corsi et ricorsi, tehát hogy van a történelemnek egy ilyen sajátos pályája, amit behalad, és utána áthalad, és utána visszakerül megint a kezdetekhez, hogy aztán újra bejárja a felemelkedés, majd a újabb barbárságba hanyatlásnak a ciklusát. Na most az érdekes az ezzel a régiek és újak vitájával, hogy hát azért attól, hogy Peró ilyen nagyszájú és nagyon határozottan képviseli a koncepcióját, az nem jelenti az, hogy a régieknek ne támadnának védelmezői, mondjuk olyan figurák személyében, akikről már mindenki hallott, mint Boileau, aki nem is volt egy rossz költő amúgy, és Boileau minden esetre megpróbál érveket találni amellett, hogy a régiek azért mégiscsak és továbbra is egyértelmű és kétségbe vonhatatlan mintaképet képviselnek. Most ezzel a bongó érvel, azzal, hogy hát a jó ízlés mércéiről fogalma nincs egy homérosznak, de egy homéroszi hősnek, vagy mondjuk hát meg lehet nézni, miket el nem követnek mondjuk egy médea, egy görög drámába, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, és akkor a Boileau által bedobott ellenérv az, hogy minden kornak megvan a maga erkölcse, a maga ízlése, vagyis a saját mércéivel mérendő. És ez nem más, mint alapvetően, mint a historizmusnak az alapgondolatának a bevezetése, és magának a szépség fogalmának egy relativizálása, tehát elkezdik megkülönböztetni az abszolút szépséget és a relatív szépséget. Ugye a relatív szépség az, amelyik az adott saját kor mércéihez viszonyítható, és Boileau eljut odáig, azt mondja, az régiek. A régiek, ugye az a felülmúlhatatlan eszményi példakép, az abszolút szép, ezzel szemben az összes többi kor csak relatív szépséget tud produkálni, ha azt mondja Perrault, hogy a tökéletesedés folyamata az, ami az újakat jellemzi a régiekkel szemben, akkor a régiek azok magukat, magát a megvalósult tökéletességet képviselik. Tehát az egyik tanulsága vagy következtetés a vitából az abszolút és relatív szépség megkülönböztetése, tehát alapvetően a historicista gondolat. A másik, ami még érdekesebb, hogy egészen idáig mindig úgy beszélnek, hogy a régiek és az újak. És itt születik meg az a fogalom, amit már nem régieknek nevezünk, hanem antikvitásnak. Tehát, hogy az antikvitás az valami, ami egyszer s mindenkor a történelem része elmúlt, lezárult, és egy más korszakban élünk. Tehát a lezárt múlt már nem ancien, hanem antik, vagy antikité, és ezerre alapul végsősorban a modernitásnak a saját, teljesen új önértelmezése, és a felvilágosodás folyamatának az elgondolása, hogy elképzelhető és lehet, hogy a megvalósult tökéletesség az a régiek világa, de az egyszer is mindenkorra elmúlt, lezárult, és ami most van, az valami más, az ehhez a tökéletesedés, ehhez a tökéletességhez, a tökélyhez, a teljességhez képest csak egy folyamatos, talán a végtelenbe tartó tökéletesedési folyamat, és ez az, amivel azután antikot és modernet kezdenek megkülönböztetni, és már nem régiről és újról beszélnek. Ez voltaképpen rögzít egy olyan nyelvhasználatot, ami egészen eddig a 17. század végéig hihetetlenül ingadozik, tehát a réginek és a modernnek a szembeállítása voltaképpen már az egyházatyák időszakában éppen a teológiai összefüggésben megfogalmazott üdvtörténet keretében létrejön, aminek azután egy egészen különös értelmezése az, ami kialakul, vagy szintén szerepel, például Vasarinál, tehát a reneszánsz idején, aki Vasarit olvas, azt látja, hogy Vasari úgy gondolkodik, hogy volt a régi, az antikó, és van a mai, a modern. És úgy gondolja, úgy képzeli ezt el, hogy volt az antikvitás, a tökéletesség, az igazi művészet, aztán jött valami sötétség, és most ismét ugye előbukkan a fény, és most ismét csodálatos művészet jön létre. Tehát ez a két korszak, ami között a nagy semmi van végsősorban, ez az antik, és amikor azt mondja, hogy modern, akkor nem a kortársira gondol, nem az újra gondol, hanem arra a gót, teuton, sötétségre, amit az ő szemében a középkor képvisel. Tehát Vasarinál ebben az értelemben a modernitás az inkább egy becsmérlő kategória, mert a reneszánszról, mint all'antica, tehát mint az antik módon alkotó művészetről gondolkodik. Na most a vita során több érdekes dolog történik, nem csak a historizmus kialakítása, a haladás fogalomnak a kialakítása, hanem a vita során újabb és újabb érveket próbálnak bevonni. A modernnek ebben az értelemben az irodalmi vitát, mert eredetileg egy irodalmi vitáról van szó, kiterjesztik a legkülönbözőbb szellemi teljesítményekre, és ennek alapján kialakítják a tudás és a kultúra új osztályozását. Mert hogy miről is van szó? Ugye Perrault meg az úgynevezett modernek, azok hivatkoznak az új tudománynak az elképzelhetetlenül nagyszerű teljesítményeire, amiről a régieknek fogalmunk sem lehetett, és ebben az értelemben a haladásra. És akkor az ellenérv az, hogy nem minden tudományra igaz ez a dolog. Vannak olyan tudományok, ahol tényleg megfigyelhető ez a kumulatív fejlődés, ez a folytonos haladás, és vannak olyan tudományok, amelyekről ez nem mondható el, ahol ezen tudományokban a teljesítményről a tehetség és a megítélőnek az ízlése dönt, és ennek következménye az, hogy elkezdik megkülönböztetni hogy a tudományokat, a szép tudományoktól, vagy a művészeteket, a szép művészetektől, és vagyis létrehozzák a tudományoknak, a tevékenységeknek, mondjuk így a szellemi tevékenységeknek egy új rendszerét, ahol a szép művészetek címszó alatt elkülönülnek azok a tevékenységek, ahol a teljesítmény értéke nem feltétlenül az idő függvényében változik, tehát ahol nem lehet azt mondani, hogy valami minél későbbi, annál jobb, hanem az egyes művésznek a tevékenység tehetségén múlik, illetve a megítélőnek, a műértőnek az ízlésén, hogy milyen módon ítéli meg a teljesítményt. Vagyis, hogy az alapvetően a matematikai kalkuláción, számításon alapuló területeken ténylegesen a tudás felhalmozása történik, ezzel szemben az egyéni tehetségen és a kritikailag csiszolt, pallérozott, ízlésen alapuló területeken már vitatható az újaknak az előnye, és akkor teljesen joggal felmerül a kérdés, hogy vajon ezen a téren akkor itt miért nincs haladás? Miért nincs haladás a művészetben? Tehát ha már sikerült elkülöníteni a tudományokat és a művészeteket, akkor mi magyarázza azt, hogy itt nincs haladás? És akkor Perónak van egy munkája, egy hosszú-hosszú, amit több évvel át írt, tehát 1688-97-ig adja ki, az a címe, hogy Parallèle des anciens et modernes, tehát a régiek és az újak párhuzama, ahol sorra veszi az egyes tudásterületeket pontosan abból a szempontból, hogy megvizsgálja, hogy hát hogy ki a győztes, hogy hol ki a jobb. És amikor sorra veszi őket, akkor nagyon érdekesen már csoportosítja őket. Magától értetődően együtt kezeli a három vizuális művészetet, tehát az építészet, festészet, szobrászatot, majd az ékes szólást, tehát a retorikát és a költészetet, és a tudományokat. Elkülöníti a tudományoktól, amelyeket sorolja a csillagászatot, földrajzot, hajózást, matematikát, hadtudományt, filozófiát. A filozófiában sorolja a logikát, morálfilozófiát, természetfilozófiát, metafizikát. Ide tartozik még az orvostudomány, a zene, kert és konyhaművészet, a kocsigyártás, a nyomtatás, a tüzérség, a nyomatok művészete, valamint a tűzi játék. Szóval azért azt kell látni, hogy megindul egy nagyon érdekes osztályozási folyamat, ahol megpróbálják elkülöníteni azt, hogy mi az, ami tudomány, meg mi az, ami szép tudomány, de ezen belül azért még eléggé bizonytalanak a határvonalak, már az építészet, festészet, szobrászatnak az együvétartozása majdnem magától értetődőnek számít, de az, hogy a konyhaművészet, a kocsigyártás és a tűzi játék az még szintén ebben a kategóriában versenyez, az mutatja ezt az ingadozást. Olyan fajta ingadozás, ami még Perónál saját magánál is megvan, tehát a már említett, ugye Nagy Lajos évszázada című hosszú versében szintén megint csoportosítja a művészeteket, és ott a szónoklás, a költészet, a festészet, szobrászat, építészet, kertművészet és zene, ez már majdnem az, amivel mi dolgozunk, ez ténylegesen egy csoportot alkot. Aztán ír egy másik művet, aminek az a címe, hogy és itt már használja a szép művészetek fogalmat, tehát hogy Le Cabinet des Beaux-Arts. Ez 1690-es, viszonylag későjét arról szól, hogy van egy műkedvelő, egy művértő, aki az emberi tudásokról gondolkodva ezeket csoportosítja, és ez szerint festményeket rendel meg a maga dolgozószobájába, és hát ezeknek a festményeknek a leírása alkotja a költeményt. Na most ez egyértelműen elveti az artes liberales, tehát a szabad művészetek megnevezést ebben a Le Cabinet des Beaux-Arts című versében, a művében. Helyette javasolja a szép művészetek fogalmat, mégpedig úgy, hogy ugye arról szól maga a mű is, hogy a szép művészetek közül ki kell választani azokat, szó szerint idézem, amelyek méltók arra, hogy egy nemes ember, ugye ez az honnête homme, ez ugyanaz, mint a gentleman angolul, hogy egy nemes ember kedvelje őket és kultiválja őket, azért, mert előnyösen hatnak az ízlésre és a szellemre. És akkor itt vannak, végre ugye azt hiszük, hogy elérkeztünk oda, amíg idáig igyekeztünk, hogy most már legyen végre egy rendes művészet fogalmunk, ugye itt van a bozár, a szép művészetek fogalom, amely ugye, tulajdonképpen három csoportba rendez itt Perrault. Az egyikkel nincs bajunk, azt mondja, hogy ékesszólás, költészet, zene. Ez alkot egy csoportot, tehát a retorika, poézis és zene egy csoportot. A másik csoportot alkotja, ez megint teljesen rendben van, az építészet, festészet, szobrászat, ezzel szemben a harmadik csoportját a szép művészeteknek ebben a felosztásban az optika és a mechanika alkotja. Tehát azt kell mondani, hogy ez még nem a végpontja ennek a fejlődésnek. Minden esetre a Carroll rettenetesen fontos kérdéseket vet fel, amely kérdések bizony válaszra válnak, és ezen a válaszon munkálkodik tulajdonképpen az egész 18. századi esztétika, nem csak Franciaország, esztétika vagy művészetelméleti gondolkodás, nem csak Franciaországban, hanem Angliában és azután Németországban is. Szóval a németek viszonylag későn kapcsolódnak be magába a vitába, de már a 18. század második harmadától kezdve egy elképesztő fordítási irodalom indul meg, tehát gyakorlatilag a megjelenési évében, az eredeti megjelenési évében jelennek meg német fordításban angol és francia, nem csak regények, filozófiai művek, traktátusok, gyakorlati kézikönyvek hihetetlen mennyiségben. És ugye ma már ezt nehéz elképzelni, ugye, hogy mindenki mikor tanul filozófia történetet, és hogy Hume milyen fontos Kant számára, és hogy Kant milyen módon Hume-mal foglalkozva fejti ki, gondolja végig a számos alapvető elgondolását. Kant nem tudott angolul, és Kant fordításban olvasta Hume-ot, és hogy ugyanígy gyakorlatilag fordításban olvasta Rousseau-t, a két legfontosabb forrását mondhatjuk így, és napra készen volt képes már reflektálni ezekre a szerzőkre. Tehát a német fejlődés az talán azért különösen érdekes, mert nagyjából sűrítve néhány évtizeden belül fordítják le mondjuk az angol irodalmat, tehát Shaftesbury-t és Edison-t, a franciákat, tehát az egész régi és újak vitáját és annak a következményeit. És a német fejlődésben van még egy érdekes mozzanat, hogy ehhez a művészet elméleti vitához kapcsolódik a reflexió Winckelmannról és Winckelmann hihetetlen nagy hatású művéről. Ugye Winckelmann az, aki 1755-ben kiadja a régiek utánzásáról a festészetben és a szobrászatban című, hát kis írását, majdnem mondhatni pamfletjét, ahol a Winckelmann, aki azután, mint a művészettörténet megteremtője, alapító atya, aki az ókor művészeti történetét megíró könyvében végsősorban amellett érvel, hogy a művészettörténeti fejlődése az a klíma, a kor, a vallás, a különböző természeti és társadalmi adottságok függvényében érthető meg. Tehát ugyanaz a gondolat, ami mondjuk Montesquieu-nél a törvények szellemében megtalálható, hogy vannak bizonyos természeti, történeti, specifikus, a népre, nemzetre jellemző sajátosságok, amelyek számunkra megmagyarázzák ennek az adott népnek, az adott korszaknak, a művészetének a sajátosságát. Miután ezt egy egész műben kifejtette, akkor, amikor a kortárs művészetről beszél, arról, hogy kell-e utánozni a régieket a modern festészetben, vagy szobrászatban, akkor egyrészt amellett áll ki, hogy az igazi mintát, a tökéletességet, azt az antikvitás képviseli, és igazán érték csak úgy képzelhető el a modern művészetben is, hogyha ennek az utánzásához tartja magát. Tehát ugye azt mondja, hogy a hely, az idő, a jellegzetes intézményeknek az egyszerisége határozta meg a görög művészetnek a kiválóságát. Viszont mégis azt kell mondjunk, hogy a természet egésze, a természet tökéje az, ami megnyilvánult a görög művészetben. Ezzel szemben a modern művészetben, az új művészetben csak a saját természetünknek a meghasonlottsága, megosztottsága fejeződik ki, tehát a változatlan az utánzás az, ami a művészetek számára megoldást nyújthat. Vagyis egyszerre fogalmazódik meg a 17. század végén, 18. század első felében egy historicista, alapvetően felvilágosító gondolat, amelyik a haladásra és az ismeretek felhalmozódására, gyarapodására helyezi a hangsúlyt, és erősödik fel egy klasszicista esztétika, amely továbbra is a klasszikus ókori műveknek az utánzásában próbál kiutat találni. Nem csak Franciaországban zajlott ez a vita, hanem Angliában is, ez ugye Angliában neve nem régiek és újak vitája, hanem The Battle of the Books, tehát a könyvek csatája, ennek egyik leghíresebb darabja ugye a Swift-től származik, ahol mintegy a könyvtárban a régi szerzők könyvei és a mai szerzők könyvei csapnak össze egymással. És az alapkérdésekről való gondolkodás és vita az tovább folytatódik, azután a német művészetelméleti gondolkodásban a végig a 18. század folyamán. És a nagy kérdés, hogy hogyan lehet az előbb említett ellentmondást egyfelől historizmus, másfelől egy klasszicista esztétika között feloldani. És az igazán jelentős megoldási kísérletek már a század utolsó éveire esnek, már a francia forradalom bekövetkezte után, amikor mind Friedrich Schlegel, mind Friedrich Schiller a régiek és újak vitájában tulajdonképpen állást foglal, és a megoldást abban látja, tehát az ellentmondás feloldását, hogy egy új esztétikai, művészeti forradalomnak kell bekövetkezni. Na most ezt a művészeti forradalmat megjósolják, de meg is próbálják alapozni elméletileg. Schlegel maga egy esztétikai jellegű megalapozás, tehát egy általános művészetelméleti megalapozásra próbálkozik, Schiller pedig egy történetfilozófiai jellegűvel. A mindkettőnek közös vonása az, hogy a felvilágosodásnak a tapasztalata már magától értetődő része a művészetről és az emberi történelemről való gondolkodásuknak, tehát, hogy a művészetről, mint fejlődőről, a művészet történetéről, mint valamilyen fajta fejlődésről vagy haladásról gondolkodnak, és a kérdés már csak az lesz, hogy milyen jellegű ez a fejlődés, milyen fajta haladásról lehet itt szó. Vagyis, hogyha elismerjük azt, hogy a korral, helyjel, intézményekkel az ízlés mércéi változnak, tehát a művészeti szép és ebben az értelemben viszonylagos, és ezekkel együtt változik, akkor valahogy meg kellene tudnunk adni azt, hogy mi ennek a változásnak, mi a váltásoknak a törvénye, miért lett vége az antikvitásnak, ha egyszer tökéletes, maga megvalósult tökéletesség volt. Ha a modern kort a haladás jellemzi, szemben a régiekkel, akkor mi ennek a haladásnak az iránya? Hová tart ez a fejlődés? De viszont, hogyha minden korszakot csak a saját mércéi alapján lehet megítélni, akkor hogyan lehet egyáltalán haladásról beszélni? Akkor van-e egyáltalán valamilyen fajta kumulatív folyamat? Hogyan határozható meg az, hogy mit nevezzünk haladásnak? És a legfontosabb problémájuk azoknak, akiket a művészet fogalma érdekel, az, amit éppen ekkor a 18. század második felében egy sajátos filozófiai disziplinában, az úgynevezett esztétikában próbálnak kidolgozni, azok meg azt a kérdést vetik fel, hogy ha az antik és a modern művészetnek és kultúrának és világnak a fő alapelve ennyire eltér egymástól. Tehát az egyik maga megvalósult tökéletes, a másik csak egy folyamatos tökéletesedési folyamat, akkor hogyan lehetséges még egyáltalán megalapozni a művészetnek egy egységes általános fogalmát, amely mind a kettőt átfogja. Az egyik nagyon érdekes és fontos állásfoglalás ebben a vitában, vagy ebben a problémában, az Friedrich Schlegelnek, az magyarul is olvasható, a görög költészet tanulmányozásáról írott munkája, ugye, amelyiket már 1795-96-ban ír, és aztán következő évben, 91-ben meg is jelenik. Abból indít Schlegel, hogy a régiek és az újak vitájában mindkét felet egyoldalúság jellemzi, és tulajdonképpen, ha úgy tudjuk a vitát és a felszínre került ellentmondásokat feloldani, hogyha megpróbáljuk a művészet egész eddigi történetének az értelmét megragadni. Tehát, hogy magának a történetes nem csak megesett velünk, hanem ennek ugyanúgy, mint a dűtörténetnek van valamilyen értelme, valamilyen lényegűség az, amelyik kibontakozik, megvalósul és a történelemben. Ugye azt már leszögezi magától értetődően, hogy a művészetben is van fejlődés, nem csak a tudományban, de ennek más a törvénye. Meg lehet különböztetni a természetes műveltséget és a mesterséges műveltséget. A természetes műveltség, ami hát ugye a régieket is jellemezte, ez az, ami létrehozta a költészeti műfajokat, ugye az eposztól, nem tudom én, a bordalit, teljesen mindegy, tehát azokat a költészeti műfajokat, amelyeket már az antik szerzőktől örököltünk, ismertünk és művelünk. Ez a természetes műveltségnek a terméke, és a modernitás, az újkor ezzel szemben létrehozott egy mesterséges, egy művi műveltséget, ugye a művi és művészet, ezek ugye elég közeleső fogalmak, tehát ez a bizonyos mesterséges műveltség, ez is megteremtette a maga műfaját, ez pedig nem más, mint a regény. Tehát még a régi műfajok, azok természetes módon, mint egy növény a magból úgy jöttek létre. A regény az már egy olyan irodalmi műfaj, amely egy mesterséges kultiváció terméke. Most ugye megpróbálja a kettőt valahogy mégis kibékíteni, a természetes és a művi fejlődési folyamatot úgy, hogy azt az ellentmondást, amit Winckelmanntól így módon örökölni lehetett, hogy egyfelől történetiségről van szó, méghozzá alapvetően ugye helyhez, időhöz, valamilyen a nemzethöz, ehhez kötődő történeti koncepcióról, másfelől pedig a klasszikának egy egyetemes érvényű esztétikai mércéként való felállításától, ezt próbálja feladni egy nemzeti klasszika fogalmában. Tehát az a gondolat, hogy minden nemzet létrehozhatja a maga klasszikus művészetét, tehát ugyanúgy, ahogy ezt a görögök megtehették, és hát ebben a nemzeti klasszika koncepcióban azután már rettenetesen sok dolog ötvöződik. Ugye az antikvitás elmúlt, lezárult, ez már nem lehet számunkra modell, akkor például megfogalmazódik az a gondolat is, és azután gyakorlattá válik, hogy minden nemzetnek meg kell találnia a saját antikvitását. És elkezdik valóban ugye a 18. század folyamán fölfedezni a saját antikvitást a néppaladákban, a nemzeti eposzokban, ha nincsen, akkor kénytelenek írni néhányat. És ugye ezen is Schlegel maga gúnyolódik is, hogy most már minden kapható az irodalmi piacon, ki irokéz operát akar, ki pedig, nem tudom én, ír balladát, és mindenki megkaphatja, minden van már. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy elveszett a mérce, mert mindenféle érdekesség rendelkezésére áll ebben a mesterséges kultúrában. Ebben a rendet és az ellentmondások feloldását egy kifejten nemzeti klasszikának a megteremtésében látja Schlegel. Hogyan is néz ki a költészeti eszmény? Azt mondja, hogy a költészetnek az eszménye volt különböző a régieknél, az antikvitásban és nálunk. Tehát ahelyett, hogy az abszolút és relatív szépség eszméjével játszana, mint a korábbi szerzők, akik abszolút szépnek tekintik a régieket és relatív szépről beszélnek a különböző egyéb korokban, azt mondja, hogy a szépség eszméjét azt a régi görögök testesítik meg abban az értelemben, hogy a görög művészetben a szépség eszméje objektív formát öltött. Nem a szubjektív ízlésítélet függvénye, hanem objektíve létező, tehát nem egyszerűen csak a, hogy is mondjam, a Peloponészoszhoz, mint helyhez, és egy meghatározott időszámításunk előtti néhány évszázadhoz, mint időhöz kötődik, hanem időtlenül és objektíven érvényes. Azért, mert a görögök, amit megvalósítottak, vagy ami Görögországban létrejött, az a művészet és az ízlés természet történetének a tökéletessége, abban az értelemben, ahogyan természettörténetről, igen, ez kicsit nehéz, ez a természettörténet, természetrajz, ezek úgy magyarul nehezen szétválaszthatók, ugyanúgy, ahogy Plinius Naturalis Historiáról beszél, vagy Naturgeschichtéről beszélnek a németek még a 19. században is, ami magyarul, mint tantervi tárgy, az iskolai tárgy természetrajzként szerepel. De ebben az időszakban még a természetről is úgy gondolnak, mint aminek van egy elbeszélhető története, és ebben az értelemben mondja, hogy a művészet és ízlés természet történetének a megvalósulása és kiteljesedése a görög művészet, mégpedig pontosan azért egy természettörténetben megvalósítja a teljes körforgást, tehát a kezdetekből való kibontakozást, a korai archaikus barbár, majd archaikus időszakot, majd a klasszikát, majd pedig a hellenizmusba, ennek a túlfinomultságba, szépségkultuszba és dekadenciába hanyatlását. Tehát ebben az értelemben egy természetes folyamatról van szó, és eljut az a következtetéshez, hogy azért képviseli a görög művészet a szépségnek az objektív megvalósulását, mert nem az egyes művei tökéletesek a görögöknek, hanem a művészet története. Tehát, hogy maga a görög irodalomnak, művészetnek a története, az mint egy tökéletes körforgás, mint egy tökéletes kibomlás, fejlődés, és minden lehetőségnek a megvalósulása egy tökéletes mintája annak, hogy mi lehet a művészet története, ezért a szépnek az objektív megtestesülése. Ezzel szemben áll Schlegel szerint a modern, az újkornak a költészeti eszménye, amelynek eszménye már nem az, a költészeti eszménye nem a szép, hanem az érdekes. Tehát, hogy felváltotta az érdekes, vagyis egy végső soron fogyatékos, átmeneti, a szépséghez való viszony csak előkészítő eszményről van szó, amely jellegzetesen szubjektív, ahogy objektív volt a görögöknek a szépség eszménye, ez egy szubjektív költészeti eszmény, hiszen hogy kinek mi az érdekes, hogy írókész operát akar-e, vagy óír balladát, ugye az ebben a vegyes kereskedés, ugye minden kapható, és mindenki a maga szubjektív ízlése szerint dönt. Azért éppen ezért, ami ebben a korszakban fontos, az nem is annyira az egyes költészeti műfajok, hanem a kritika. A kritikának, a művészet kritikájának a kialakulása, amely képes reflektálni ennek az új művészeti formának a jellegzetességeit, a folytonos kielégítetlen vágyakozást, a zilált kedélyt, a jellegzetesnek, az egyéninek, az érdekesnek a túlsúlyát, és azt, hogy az egésznek, hogy az egyes műveknek, az egyes műfajoknak is esetleg megvannak a maguk szabályai, de az egész fejlődés az törvény nélküli. Ebben az értelemben pont ellentéte a görögök tökéletes fejlődésének, és ha azt lehetett látni, hogy a görögöknél ez a tökéletes, teljes körforgás jelenti a művészet változásának a törvényét, a moderneknél, a maiaknál egy új változási törvény érvényesül, ez pedig a folyamatos és végtelen haladásnak a törvénye. Tehát azért érvényesülnek egész más eszmények és egészen más kritériumok, ízléselvek, szabályok az antikvitásban is nálunk, mert magának a változásnak, vagy haladásnak a törvénye alapvetően más. Vagyis egyenrangú válteszi ebben az értelemben az antik és a modern művészetet, értelmetlenné a vitát, hogy ki a jobb, meg ki az első, mert egyszerűen egyenrangúak, de nagyon különbözők, maguk a törvényeik, működési törvényeik különbözők, vagyis azon az áron tudja elérni ezt az egyenrangúságot, hogy feladja a művészet fogalomnak az egységét. A kérdés persze mindig fennmarad, hogy akkor ennek a, hogy miért lett vége a görög művészetnek, meg hogy akkor most örökké ebben a végtelen haladásban, egy állandó kielégítetlen vágyakozásban az érdekességek után, mindig az újszer után kapkodva fogunk-e élni, vagy elképzelhető, hogy egy újabb szakasza jön létre a művészet történetének, ahol egy újabb elv alapján fejlődik, halad a művészet, mert talán visszatérünk a régiekhez, teljesen mindegy, erről nem nagyon spekulál, de az világos, hogy az ilyen korszakok közötti átmenet az csak történelmi katasztrófa lehet. Tehát magának az alapvető elvnek a változása, tehát a művészet elvének a változása, az csak egy történelmi katasztrófa válthatja ki. Egy másik lehetséges válasz az a történetfilozófiai megalapozása ennek a művészeti haladás gondolatnak, illetve ennek az értelmének, és ez az, amit Friedrich Schiller nyújt több művében, többek között az ugyanebben az évben készült a naív és szentimentális művészet költészetről írott tanulmányában, amely ugye számtalan szempontból elemezhető, itt most az a mozzanata érdekes, hogy voltak éppen az, amit aztán annyi szerzőnél találkozunk, és maga is egy még az üdvtörténetből örökölt séma, ez a bizonyos történetfilozófiai hármasugrás, tehát hogy van egy kezdeti természeti állapot, ezt követi egy művi, mesterséges, vagy kulturális állapot, majd előbb-utóbb elérkezünk a tökéletesség birodalmába, a harmadik stádiumába, az emberiség fejlődésének, ahol ez a két egymással szembeforduló ellentétes elv egy magasabb rendű szintézisben egyesül, amikor a teljes tökéletes emberség harmóniája jöhet létre a természetnek és a kultúrának az egyesülése révén. Ez az, amit Schiller itt ebben a tanulmányában kifejt, tehát itt is azt találjuk, hogy egyenrangú a két kor, történeti viszony van közöttük, és egyetlen fogalomba fogható, méghozzá úgy, hogy az első a természet, a második a művészet, vagy művészségének a korszaka, és a harmadik a kiteljesedett emberségé, vagyis az, amikor az emberi természet és az emberi civilizáció, vagy emberi kultúra egy magasabb rendű egységet alkot. A lényeg az, hogy alapvetően nem egy esztétikai jellegű mozgást feltételezik Schiller akkor, amikor így mondom, sikerül megalapozni a történeti folyamatnak egy egységét, és a művészet fogalomnak egy folytonosságát, hanem egy alapvetően morális, erkölcsi jellegű mozgatót és mozgást feltételez. Ez egy nagyon érdekes fejlemény, és nyilvánvaló, amiről még egy talán egy picit érdemes lesz beszélni, mielőtt áttérek magának a művész fogalmának, a művész szerepnek a történeti változásának a vizsgálatára, hogy a 18. század ugye egyben az esztétikának, mind disziplinának, mind filozófiai disziplinának a létrejövetelének a folyamata, ugye szintén 1750, pontosan ugye Baumgarten esztétikája, amely egy teljesen más úton indul el, mint a művészetelméleti reflexió különben, amely konkrétan az akadémiákhoz kötődik, viszont mégis megteremti az alapot arra, hogy filozófiai disziplinaként létrejöhessen az esztétika, mint az összes létező művészeti ágból és a művészeti ághoz kapcsolódó jellegzetes beállítódásokról, attitűdökről és az ítéletnek a kritériaimról való tudományos reflexió, úgyhogy akkor ez lesz a következő alkalom.